Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorában. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. A mikrofonnál Gitea Szabó Júlia bemondó. A legszebb a világon. Vajon mi lehet az? Megmondja az ébresztő gondolat. Ezt követi egy református fülnek is érdekes beszélgetés, Kalkuttai Teréz anya szentélyavatásának kapcsán Orvál Szabolcs erkölcsteológust, az erdélyi Ferences rendtartomány tartományfőnökét kérdezi Mihály Noémi a szentek tiszteletéről.
Hát inkább azt mondja ki az egyház, hogy az adott erényeket olyan mértékben gyakorolta, hogy az nagy valószínűség szerint a mennyországba való jutását eredményezte. Mert végül is, hogy ki üdvözül, azt nem az egyház fogja kimondani, hanem azt a jó Isten.
Adásunk második részében a harmadik Válcs irányt Ike Fesztiválon elhangzott misszionárius házaspár Nepálról tartott élménybeszámolójának második része.
Azt mondják, hogy aki úgy halt meg, hogy Istent ismeri, Isten átteszi a bal kezéből a jobb kezébe. Átmegy a földi létből a mennyei létbe. De tudod, ha nem ismered az Isten, te hova mész? Egy perc az élet, hogy élj és meghalj. Aki fél a haláltól, nem tud igazán élni. Aki éli, ismeri az élő Krisztust, az igazán tud élni. Úgyhogy nagy szeretettel üdvözöllek, és hozom a nepáli üldözött keresztényeknek az üdvözletét.
Végül jobbdomokos, ombódi lelkipásztor Áhítat sorozatának következő részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónak kellemes rádiózást kívánok! He laid as in sorrow she turns from the empty tomb. Hears a voice speaking, calling her name. It's the Master, the Lord, raised to life again. This voice that spans the years, speaking life, stirring hope, bringing peace to us.
Ébresztő gondolat. A legszebb a világom. A legszebb nap a ma. A legnagyobb akadály a félelem. A legkönnyebb tévedni. Minden rossz gyökere az egoizmus, az önzés. A legszebb szórakozás a munka. A legveszedelmesebb vereség a bátorság hiánya. A legjobb tanítók a gyermekek. A legszükségesebb szükségszerűség önmagamat ajándékozni. Mi boldogít a legteljesebben? A másik embernek hasznára lenni. A legveszedelmesebb hiba a rossz kedély állapot. A legközönségesebb érzés a bosszú és a gyűlölet. A legszebb ajándék a megértés, az együttérzés. A nélkülözhetetlen az otthon, a valahová tartozás. A jóleső érzés a belső béke. A legjobb megoldás az optimizmus. A legnagyobb megelégedettség az elvégzett kötelesség. A legnagyobb erő a világban a hit. A legszebb a világon a szeretet.
Köszönöm, Uram, a te jóságot, Köszönöm, Uram, hogy őrzöd a világot. Hálát adok néked. Jó Uram, hogy te mindig mutatod utam. Köszönöm, Uram, a te jóságot. Köszönöm, Uram, hogy őrzöd a világot. Hálát adok néked. Jó Uram, hogy te mindig mutatod utam.
Heti megfontolandó gondolat. Éljünk kölcsönös szeretetben. Ne legyenek ezek csupán szavak. Ültessük át a gyakorlatba. Csak akkor öröm terem majd. Mindenkiről jót mondjatok. Derűt sugározzatok mindenkire, akivel csak találkoztok. Soha a legkisebb mértékbe se sértsétek meg a szeretetet. Ha valakit megbántanátok, legyen ez akár csak egy gyermek, nyomban kérjetek tőle bocsánatot. Olvassatok, elmélkedjetek, beszéljetek a szeretetről, amit gyakorolnunk kell egymás iránt. Kalkuttai Szent Teréz.
A világot, hálát adok néked. Jó Uram, hogy te mindig mutatod utam. Köszönöm, Uram, a te jóságod. Köszönöm, Uram, hogy őrzöd a világot. Hálát adok néked. Jó Uram, hogy te mindig mutatod utam. Köszönöm, Uram, a te jóságot.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsorát hallják.
Vasárnap avatták szentté Kalkuttai Teréz anyát, aki 1910-ben a mai Szkopje városában született. A mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő román nemzetiséghez tartozó Ágnesza 21 évesen lépett be az angol kisasszonyok rendjébe. 1946-ban lelki gyakorlatra utazott. A vonaton a harmadosztályú kocsiban óriási volt a tömeg, és megdöbbenve tapasztalta azt a nyomort és szegénységet, amely az indiaiak többségének kijutott. Ekkor ébredt rá küldetésére, arra, hogy nincs joga a kolostor békéjében, kényelmében élni, miközben az emberek, akiket szolgálni jött, nyomorognak. Küldetést érzett arra, hogy elhagyja a kolostort, megoszta sorsát a szenvedőkkel, és Jézust követve a szegények között szolgáljon. 1950. októberében Teréz anya megkapta a pápai jóváhagyást az új szerzetesrend alapítására, amely a szeretet misszionáriusai nevet kapta. Számos díjat kapott. Padma Shri pompás lótuszdíjat India elnökétől, és a nemzetközi megértés díját a Fülöp-szigetek kormány 6. Pál pápától, a 13. János pápa békedíjat, a Kennedy és Albert Schweitzer díjat, szabadság érdemérmet, 1979-ben pedig a Nobel békedíjat vehette át. A szentélyavatás kapcsán Orbán Szabolcs erkölcsteológust, az erdélyi ferences rendhagyomány tartományfőnökét kérdezi Mihály Noémi a szentek tiszteletéről.
Vasárnap avatták szentté Kalkuttai Teréz anyát. Tulajdonképpen mit mond ki ezáltal a katolikus egyház, amikor valakit szentnek nyilvánít?
Hát a szentélyavatás az alapvetően annak a kimondása, hogy az illető személy bizonyos erényeket olyan fokon gyakorolt, hogy hát eljutott az életszentségnek a magaslatára, ami hát végülis az üdvösséget jelenti számára. Ilyen módon, tehát Teréz anya esetében is, tehát főleg az irgalmasság erénye hősies fokon való gyakorlásának a kimondása történt meg.
Tehát tulajdonképpen ezáltal az egyház idézőjelben mindössze annyit mond, hogy bizonyos abban, hogy Teréz anya mennyországban van?
Igen, végül is le lehet ennyire is egyszerűsíteni. Hát inkább azt mondja ki az egyház, hogy az adott erényeket olyan mértékben gyakorolta, hogy az nagy valószínűség szerint a mennyországba való jutását eredményezte. Mert végül is, hogy ki üdvözül, azt nem az egyház fogja kimondani, hanem azt a Jóisten. Mondjuk úgy, hogy ítélkezik ebben a kérdésben. De hát így akár Teréz anya esetében, vagy akár a szentek esetében is úgy megelőlegezzük a Jóistentől ezt az üdvözítésnek az eseményét.
Miért tartja fontosnak a katolikus egyház, hogy bizonyos embereket úgymond kiemeljen? Tehát a szent hivatás által gondolom, hogy még ismertebb lesz, és még inkább példaként állítja mások elé.
Hát itt van annak a fontossága, hogy a bizonyos erények gyakorlásának a mértéke az talán az illető személy esetében több volt, mint úgy átlag ember részéről, ahogy amennyire ezeket sikerül megvalósítani, mert hogy a szentek fontossága az egyház számára az ezen a téren is megnyilvánul, hogy példaként szeretné állítani a minden keresztény, vagy elsősorban a katolikus ember számára. Tehát, hogy az illető szent a saját területén, vagy a saját életében, abban az erényben, amelyről éppen akkor szó van, hát példaértékű életet élt. És nyilván lehet, hogy bizonyos szentek esetében egy erényről beszélünk, de hát azért az erények teológiájában nyilvánvaló, hogy ezek nem választhatóak el egymástól, és azért ezek kölcsönösen is táplálják egymást, tehát hogy azért az nincsen, hogy valaki egy erényben nagyon kiváló, és esetleg másban meg sehol sincsen. Tehát akkor, mikor itt korábban is így az erények hősies fokban való gyakorlását említettem, és Teréz anya esetében az irgalmasságot, akkor azért hát a más erényeket is ide soroljuk.
Miként tisztelik a katolikus emberek a szenteket? Mit jelent ez a fajta tisztelet, és hogyan valósul, illetve hogyan valósulhat meg?
Szentekben elsősorban, ami a legfontosabb, én azt hiszem, az, hogy az ő életükön keresztül valamilyen módon Istennek a szentsége mutatkozik meg, és hát annak az arra adott válasznak egyfajta földi mintája. Tehát ilyen szempontból hát az egyik fontos oldala, úgy gondolom, a szentek tiszteletének, amire korábban utaltunk már, tehát a példaként való állítás, tehát hogy arról is szól egy szentnek az élete, hogy egy ember számára is az Isten szentségére adott válasz, az megvalósítható itt a Földön, vagy adható erre egyfajta válasz. Másrészt a szentek tisztelete az nem pusztán csak a példaképekre való föltekintésbe merül ki, hanem hát azzal, hogy mondjuk úgy, hogy megelőlegezzük számukra az üdvösséget, tehát hogy Jóisten közelségében, jelenlétében élnek, számunkra, katolikusok számára ez kicsit a közben járásnak a lehetőségét is kicsit emberien fogalmazva, de lehetővé teszi. Tehát, hogy sokunk számára talán egyszerűbb egy valamennyire legalábbis hozzánk hasonló embernek a közben járását kérni, vagy általa megszólítani a Jóisten, mint hogy direkt beállni a Jóisten elé, akinek a nagysága mégiscsak nagyon fölülmúl bennünket. És ilyen szempontból is lehet, hogy akár itt a balkáni környezetben élő ember számára is, tehát ez a szentek közben járás egy kicsit így a kerülő utak megtalálásának az analógiájára is közelebb állhat hozzánk.
Mint is kell érteni konkrétan a közbenjárás alatt?
Az, hogy a Jóisten közelében lévő szent az a mi kéréseinket is hát jobban a Jóisten elé tudja vinni, vagy közben jár értünk ügyes bajos dolgainkban is akár, illetve hát kéréseinket, amiket hát mi is igazából megfogalmazhatunk a Jóisten felé, és ennek sincs semmi akadálya, csak emberileg néha könnyebb talán egy ilyen hozzánk közelebb álló személy ilyen keresztül megközelíteni a végtelen Istent, aki azért mégiscsak bizonyos istenképpen rendelkező emberek számára lehet, hogy túlságosan is messzi, vagy túlságosan is hatalmas, akit hát talán direktben nem vagyunk méltóak megszólítani.
Akkor tulajdonképpen ezt kell értenünk az alatt is, amikor másoktól halljuk, hogy Szent Antalhoz imádkoznak, akkor tulajdonképpen nem arra kérik, hogy ő teljesítse a kérésüket.
Nem, tehát Szent Antal esetében is a helyes Szent Antal tisztelet az arról szól, hogy közben jár azért, hogy a jó Isten teljesítse a kéréseinket. Tehát végső soron a szentek tisztelete az mindig a jó Istenre mutat, és hát az egy elcsúszott, és hát kétségtelen erre is van példa, amikor szentektől várunk valami olyasmit, amit a jó Isten adhat meg.
Miként tud úgymond motiválni minket, vagy elősegíteni minket a szentek példája?
Akkor tud igazán, én legalábbis saját életemben úgy élem meg, hogy akkor segítő, vagy motiváló egy szent példája, hogyha megismerem az ő életét, és látom, hát nem csak az, hogy hova jutott el, hanem hogy hogy jutott el oda. És hát azok a küzdelmek sokszor, amiket hát esetleg egy-egy szentünk életében látunk, és hát akár a hit útján való előrehaladásában való bukdácsolásai időnként, vagy akár más téren való küzdelme is, ezek számomra legalábbis, tehát olyan ösztönző momentumok, amikben saját küzdelmeim idején esetleg én is támaszkodni tudok, vagy azokból hát ösztönzést tudok meríteni, bátorítást.
Gondolom, hogy a ferences szerzetesek legközelebb Szent Ferenchez állnak. Volt-e valamilyen konkrét példa, amikor akár belőle, vagy az ő példájából merített erőt, vagy ötletet akár valamilyen probléma nehézség esetén?
Igen, hát a kérdés első felére a válasz természetesen. Tehát Szent Ferenc az, aki közel kellene legyen, vagy közel van hozzánk. És nagyon sok érintkezési pont van, én azt hiszem, az életemben az, ami valahol hasonlóságot mutat Szent Ferenc életével. Ezt most azért mondom így, hogy hasonlóságot, mert így a konkrét eseményre való rákérdezésnél, hát egy elég meghatározó élmény az én hitéletemben, az egy olyan esemény volt, mielőtt még Ferencről tudtam volna, de utána meg ráismertem, hogy az ő életében is volt hasonló esemény. Az egy koldussal való viszonynak az alakulása még egészen fiatal koromban egy hosszabb folyamat volt, amíg eljutottam addig, hogy néhány szót tudjak váltani vele. Akkor a hitéletem fejlődésében ez egy nagyon fontos esemény volt, és hát utólag ennek párhuzamát én láttam Szent Ferenc életében is, és hát sokszor azt hiszem, hogy így most akár Teréz anyához is visszakanyarodva, hogy az irgalmasság cselekedetei, amiket életünkben megteszünk, azok a hit életünk szempontjából is fontos, hát előrelépések lehetnek. Olyan momentumok, amik későbbiekben lehet, hogy egészen más fényt nyernek, de abban a pillanatban meghatározóak lehetnek.
Elmúlt néhány percben Orbán Szabolcs erkölcsteológussal Mihály Noémi beszélgetett. To show my face, to try and lose my blues.
Krisztus katonái.
A harmadik Vács irányt IKE fesztiválon elhangzott misszionárius házaspár Nepálról tartott élménybeszámolójának második része. Yeah,
Én átadom a szót a feleségemnek, hogy mi az, amit az alapítványon belül is végzett Nepálba. Sajnos mondom, a videófilmek azok lehet, hogy lemaradnak, úgyhogy annélkül fogjuk a bemutatót megtartani.
Jó, az én feladatom az alapítványon belül Nepálban az volt, hogy gyerekeket tanítottam óvodában és iskolában egy ideig, és azután majd úgy láttam jónak, hogy jobb az óvónők és tanítónők életébe úgy befektetni, hogy tréningeket tartottam nekük, és ezt önállóan végeztem egyénileg, úgyhogy kiutaztam falvakra, meg városokba, ahol ők dolgoztak, és ott ilyen ötnapos csomagot megszervezve tanítottam őket arra, hogy hogyan tanítsanak gyerekeknek különböző dolgokat kreatívan, anyagokat felhasználva, hiszen Nepálban csak a táblát, meg a füzetet, meg a könyvet, ceruzát használva tanítanak gyerekeket, és már gyerek 2 évesen el kell kezdjen írni, olvasni. Ez a szülők, igen. 2 évesen járnak már óviba, és az az elvárásuk a szülőknek, hogy mi hamarabb megtanítsák őket írni, olvasni, az a legokosabb gyerek, aki minél hamarabb meg tud tanulni írni és olvasni. Nem használnak semmiféle játékot, de vannak játékok a fővárosban elérhetőek, és meg lehet őket nem olyan drágán vásárolni, meg is lehet őket, el is lehet őket készíteni, úgyhogy inkább arra tanítottam őket, hogyha nincs pénzük rá, akkor hogyan készítsenek bizonyos játékokat, például puzzle-t, hogyan lehet szétvágni egy képet és összerakni újra, meg olyan dolgokat, amelyek nem kerülnek sokba, és mégis fejlesztő játékok lehetnek a gyerekek számára. Többek között dolgoztam a dalitok között is, akik már említettem, az érinthetetlenek kasztja, alakult köztük egy kisebb gyülekezet is, más misszionáriusok, koreai misszionáriusok segítségével dolgoztam köztük, és ezek a gyerekek nagyon lelkesek, nagyon ügyesek, külön iskolájuk van, és nagyon sokan megismerték közülük az Úr Jézust, és nagyon sokan szeretik őt, és követik őt a családjaikkal együtt. Nagyon sokszor történik az meg Nepálban, hogy a gyerekek ismerik meg Istent, vagy Jézust, és utána hazamenve a szüleik is elfogadják, felveszik a kereszténységet, hiszen Nepálban úgy van, hogy ha a család egyik tagja veszi föl csak a kereszténységet, akkor azt ki kell rekeszteni a családból, el kell neki költözni a otthonról, és nem lakhat többé a család többi tagjával. Addig, amíg ők is fel nem veszik a kereszténységet, vagy ha nem, akkor örökre távol. Így történik ez, de gyerekek esetében ez nem lehetséges, úgyhogy inkább a szülők nyomást gyakorolnak a gyerekekre olyan téren, hogy ne tegyék meg ezt a lépést. De hála Istennek, hogy különösen ugye az jellemző, hogy a szegények hamarabb elérhetőbbek az evangélium számára, mint a gazdagok.
Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
I grew this heart into a drifter.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorának második részét hallgatják, melyben a harmadik Válcs irányt Ike fesztiválon elhangzott misszionárius házaspár Nepálról tartott élménybeszámolójának második részét hallhatjuk. Végül Jobb Domokos Ombódi lelkipásztor áhítat sorozatának következő részével szól lelkünk csendességére. Maradjanak velünk a továbbiakban is!
Feet were looking for a place to stand. Well, I ain't got no life, and you know I ain't got no money, just the faith of an empty hand. An empty hand. Amazing grace, I feel. Coming up slowly now, like the sun is rising, heat on my face. Oh, love that keeps on shining, don't let the shadow come.
Krisztus katonái.
Feladatom az volt, hogy az evangelizációs munkát koordináljam. Fenn voltunk a hegyek között, és most jönnek az Isten történetei. A hegyek között 4200 méteren keresztül kellett mennünk a hegyek közt, és vinnünk a bibliákat. És szédítő magasságok voltak, nagyon szűk ösvényen kellett végigmenni, és a folyó 1500 méteren lent folyt végig, és csak épp a lábamot tehettem végig, egy lépésből lépésbe, hogy haladjak. És nagyon sokszor, bizony 5-6 órát is kellett ilyen kondícióban gyalogolnunk. A 318 népcsoport, ugye, 318 nyelvjárást beszél, de van, amelyiknek nincsen írott formában nyelve. Aztán mi magyarok 9 bibliafordítással bővölködünk, és sajnos sokszor egyet sem olvasunk. Nepálban részlegesen, vagy részletek vannak a Bibliából lefordítva, az új szövetségből különböző nyelvjárásokban. A falon is lehet látni térképeket. Hogyan megyünk fel a hegyek közé? Hát egyszer fölmérjük, hogy milyen nyelvjárás beszél az a népcsoport. Milyen kultúrát képvisel. Milyen kasztrendszert. Aztán felmérjük azt, hogy milyen háttérrel rendelkezik, kulturális háttérrel, és felmérjük azt, hogy milyen bibliafordításunk van, amit vihetünk, vagy audio biblia is, azt is visszük. Az audio biblia, ugye, amit felviszünk a hegyek közé, olyan, mint a kávéörlő. Tehát van egy kis kocka rész, berakjuk a régi időkből a kazettát, és van neki egy ilyen kulbris része is, ahogy hajtom, úgy működik, és annyit hallgatok. Ha megáll, mert elfárad a kezem a hajtásban, nincs hang. Egyszerű. Nos, Santos bátyám, akivel találkoztam a hegyek közt, hát elkérte az audio bibliát este 11-kor. A probléma az volt, hogy én szerettem volna aludni, hiszen 2 nappal azelőtt sikerült a hideg patakban megmosakodnunk, és nagyon örültünk neki. Mert ugye Nepálban hasmenés az azért nem egy megszokott dolog végül is. Nos, a másik, ami történt, hogy a következő házban bolhásak lettünk, vagy valamitől vakaróztunk, és hát gondoltam, hogy na most már jó lenne aludni. Mit tesz Santos bátyám? 11-kor este kezdi hallgatni a Máté evangéliumát, és hajtja. Éjjel 1 órakor a Lukács evangéliumára volt a váltás, aztán reggel 7-re a János evangéliumát elvégezte, ugye meghallgatta, és kérdem reggel 7-kor, nem aludtam semmit éjjel persze, aztán gondoltam, jobb, ha imádkozok, ő érte, és kérdem reggel 7-kor, hogy na, Santos bátyám, végighallgatta a Bibliát? És azt mondta, az öreg 70 nem felül van. Persze. Azt mondta, fiam, tudod? 70 éven keresztül én kerestem az igazságot. Az Istenek szobraihoz vittem az áldozatokat, kérdései voltak, és a szobrok némák maradtak. De ezt a könyvet azért volt erőm végig hajtani és hallgatni, mert minden kérdésemre sorba jöttek a válaszok. Ma Santos bátyám keresztény, és egy nagyon kis gyülekezetnek a vezetője. Felmentünk a hegyek közé, és ennünk adtak. Örülünk, tehát a misszionárius Nepálba, Indiába jobb kézzel eszik. jobb kéz, figyelem, jobb. Ha oda mentek, nehogy a bal kezet használjátok. A bal kéz a tisztátalan dolgokra való, ami azt jelenti, itt van vécepapír, ott van víz és bal kéz a hegyek közt. Rendben? Értitek? Aztán jobb kéz, ettük a disznóhúst. Úgy örültünk, mert kevés a hús. És tudom, milyen a malária, azon túl vagyok, de azt is tudtam, hogy ez másabb. Betegek lettünk, és felül-alul jött. És egy misszionárius mindig mielőtt enne, úgy imádkozik, hogy add Uram, hogy ami felül megy be, az ne felüljöjjön vissza. Hát az jött. Mit tehetünk, nincs orvos a hegyek közt. Ha valakinek vakbél műtétre van szüksége, ott hal meg fent. Vesekrízissel, bármivel. 2 hét kell, míg lehozzák a hegyekből. Nos, imádkoztunk egymásért, és helyre jöttünk. Mentünk faluról falura, és vittük az evangéliumot, a Máté, Márk, Lukács és János evangéliumi könyveket. És 2 hét múlva visszaértünk ebben a faluba, és jött a törzsfőnök, eljön a falu körbevesz, mondom, ho-ho, mi történt itt? És kérdezi tőlem, ti még éltek? Mondom, igen, persze, miért? Hát azért válaszolja, mert mi mérget tettünk az ételtekbe, hogy a következő faluba az idegen istenekről ne beszélhessetek. De az az Isten, aki titeket megvédett, mi őt akarjuk követni. Ma ő is egy gyülekezet vezető. Megérkeztünk az indiai határ mellé a Máltali népcsoporthoz. Aztán a Máltali népcsoportban egy 15 éves fiatalemberrel találkoztunk a falu szélén. Egy Máté evangélium a könyvecskét adtunk neki, kezdte olvasni és elszaladt. Na mondom, rendben van. Egyszer csak látom, hogy körbevesznek a helyiek, kemény férfiak, egésznapi munkát végeznek ők, és látom, hogy botokkal, késekkel körbevettek és ordítsák. Allah Akbar! Wow, mondom. Tony a barátom, aki velem volt Pápúj Guineából, neki a nagyapja még emberevő volt, és a házuk falán még ott vannak az emberi koponyák, ahol laknak. Nos, akkor mondtam neki, hogy Tony, törjeljünk le, ez az utolsó pillanat az életünkben lehet. Különben minden utazás előtt úrvacsorát vettünk Katmandba a házunkban, mert nem tudtuk, hogy találkozunk-e újra. Imádkoztunk, és nagy csend le. Megjött a 15 éves fiatalember is, kezdett Máltai nyelvjáráson beszélni valamit, nem értettük azt. Mi csak a nepáli tudjuk. Nos, akkor azt mondta, tört angolsággal, na mondjátok, miért jöttetek? Ő, mi mondtuk, ő fordította. Csend lett. Azt mondta a vezetője a falunak, most este kecske vacsora lesz. Meghívlak vacsorára, 5 kecskét levágunk. Levágták a kecskéket, jól laktunk. De közben engem furt a kíváncsiság, és mondom, megkeresem ezt a fiatal gyereket, mit mondott ezeknek, hogy csendbe lett. Találkoztunk, beszéltünk, és azt mondta. Én azt mondtam, hogy mielőtt megölnének, legalább hallgassanak meg. Hogyha nem tetszik, amit mondanak, öljenek meg. Ma ez a 15 éves fiatalember ugyanúgy gyülekezeti vezető. Te, mit bízhat rád az Isten? Megérkeztünk egy másik faluba, és ugye úgy van, hogy ilyen kommunista táborok vannak, a kommunista párt vezet, ilyen maoista táborok. És 2-3 ezer fiatal van ezekben a táborokban, átmossák az agyukat a kommunista ideológiára. Fegyvereik vannak, ők a hegyi hadsereg, az irreguláris hadsereg, a partizán egység. Nos, azt szeretném elmondani, hogy az Európa Unió is ezt teszi. Átmossa az agyatokat, csak másképp. Aztán a német barátommal oda mentünk egy fiatalemberhez, kezdtünk beszélni, 25 év körül lehetett, és azt mondta, ti hisztek az Istenben, Jézus Krisztusban? Igen, mondja barátom. Rendben, mondja. És a fegyvert a halántékához tette, és azt mondta, képes vagy Krisztusért meghalni? A barátom azt mondta, igen, de adj egy percet, hogy imádkozzak. Imádkozott, és azt mondta, most lőj. A fiatalember kezében remegni kezdett a fegyver, és azt mondta, az az Isten, akiért te képes vagy meghalni. Én akarok élni. Aki fél a haláltól, az nem tud igazán élni. Ha félsz a haláltól, nem tudsz igazán élni. Aztán mentünk fel ilyen Mahindra dzsipekkel 4200 méter magasra. És képzeljétek el, hogy a jeep hátsó része ilyen terrakodó rész, és oda az iPhone, Coca-Cola, rizs, kukorica, mindennel az megvan tűnve, hogy létezik. És elől mi is bekérezkedtünk, egyébként a buszetein utaznak Nepálba, az a legbiztonságosabb hely. Ugye beültünk, és egyszer, ahogy megyünk föl a hegyek közt, hát mi történt? Elszakadt a fék. És csúszni kezdett visszafele, és itt láttuk a 2000 méter mélységet. Barátomra ráordítok, kész vagy? Visszaordítja, igen. Kész vagy? Igen, jött a válasz tőlem. Te, kész vagy az élő Istennel találkozni, eljön az idő? Kész vagy? Nepál az az ország, ahol a hinduk mindenevők. Aztán 33 millió Isten tisztelnek és imádnak. A hindu barátom azt mondta nekem, hogy mi 33 millió Isten tisztelünk és imádunk, de nektek kettő van, és felül a 33 millióval. Kérdem, melyik az a kettő? Az idő és a pénz, mondja. Elmondta nekem, hogy nálunk elrendezett házasság van. Mariska és Pistát a szülei összeadják. Megegyeznek, és azt mondják, a kályha effektus működik. Hideg a kályha? Nem baj. Felforrósodik lassan, életük végéig megszeretik egymást. Bibliában is ugye találhatunk elrendezett házasságokról példákat. Nem mondom, aznak a híve vagyok, csak mondom, hogy mi történik, jó? Aztán, szóval, a helyzet az, hogy ők úgy csúfolódnak az európaiakkal, hogy nálatuk is kályha effektus működik. Hát úgy van, hogy 2 perc udvarlás, forró a kályha. Aztán 5 perc házasság, mert kihűlt. Itt mennyi időbe kerül a vállás? 6 hónap és kész. Szabadok vagytok egymástól, ugye? Hop, ezt jól tudni. Nepálba 15 év. Nem megy egy könnyen. Azért, hogy meggondolják magukat. Nepál az az ország, ahol a keresztény, ha keresztény lesz, nem hallgat. Elmondja másnak az evangéliumot, az örömüzenetet. És tudjátok, én is ezt hallottam, de nagyon találó. A hit olyan, ha olyan, mint az instant kávé, akkor gond van. Én utálom az instant kávét. Úgyhogy ha majd megyek a gyülekezetbe, tudjad, nehogy instant kávéval kínálj engem. Mert az instant kávé olyan, mint az instant hit. 2 órát tart az ereje, aztán eltűnik az életedből. Milyen a te hited? Milyen a te hited? Nepálban 2015. április 25-e volt a legnehezebb nap az életünkben. 12 óra 25 perckor 7.9-es földrengés rázta meg az országot. De úgy képzeljétek el, hogy függőleges vízszintes mozgás 1 perc és 48 másodpercig. Tehát gyakorlatilag úgy lehet ezt mondani, hogy elestem, pedig én nem nagyon szoktam elesni. Ordítottam a feleségemnek, szaladj ki, mert földrengés van. Akkor volt Sámuellel 3 hónapos. Illetve Sámuel volt 3 hónapos, bocsánat, hát ez jobban hangzik. A keresztények azért imádkoztak több mint 10 éven keresztül, hogy Isten rázza meg Nepált, és omoljanak le a bálványok. Ezen a napon megtörtént. Egy bálvány áldozati hely sem maradt. De tudjátok? Az ára, hogy 1 perc és 48 másodperc alatt Baktapur az óváros elpusztult, és 8000 ember halt meg. Volt olyan gyülekezet is, ahol a gyülekezetben mindenki, aki előszolgált, és aki hallgatta, mindenki meghalt. A mentő alakulatokat nem engedték fel a hegyek közé, mert nem volt biztonságos. Ők Baktapurba és Katmanduba dolgoztak, a leomlott épületek alól szedték ki az élőket és a holtakat. Mi, akik a nepálit beszéltük, fölengedtek a hegyek közé, fölmentünk, és már csak a 6-7 napos halottakat találtuk. Engem az Isten úgy tanított, hogy sírjak a sírókkal, hogy kiemeltem több halottat, ezt már megszoktam, ha mennyire lehetett. De amikor ki kellett emelnem a 6 hónapos kis gyereket az épület romjai alól és átadjam apjának, anyjának, akkor ezt megtettem. Lerudtunk együtt, 3-an is sírtunk. A kisgyereket átadtam apjának, anyjának, fej nélkül. Ma ez a család keresztény család. Ha a szenvedés jön az életedben, képes vagy az Istennek átadni mindent. Este nagyon sok éneket énekeltük, és én bevallom, nem merem elénekelni. Nem merem elénekelni. Ha az életedben a szenvedés jön, átadod-e az Istennek mindent. Tudjátok miért? Isten kétfajta módon tanít minket. A kenyér által és a vihar által. A kenyér által és a vihar által. Egy észak-koreai barátommal tartom a kapcsolatot, egyébként többel, és írja nekem, hogy imádkozzatok Észak-Koreáért, hogy hitben erősek megmaradjunk. Aztán azt kell elképzelni, hogy én a székely Gobi, egyébként okos mongolok és okos székelyek vannak. Más senki nem okos. Visszakérdek, hogy ne azért imádkozzunk, hogy leomoljon a kommunizmus. Visszaírja nekem. Nem. Wow. Visszaírom. Miért nem? Nem fogtam föl. És visszaírja. Azért. Mert ha leomlik a kommunizmus, olyanok leszünk, mint ti. Milyenek vagyunk mi? Európa ma a halált választott egy adott ponton. Lehet, hogy este hallottátok, amit ott mondtak. Halált választottuk, akkor mondjam így. De Isten irgalmas és kegyelmes. Ha mi nem megyünk el hogy hirdessük az öröm üzenetet más népcsoportoknak és népeknek, mi történik? Isten ide küldi őket, hogy itt mondjuk el az evangéliumot nekik. Megtesszük-e? Megteszed-e? Nem csak a szomszédnak kell elmondani, a szomszédnak is, az apádnak is, anyádnak is, testvéreidnek is, de a világ végső határáig el kell menni. És erre van neked lehetőséged, válts irányt. Ma válts irányt most. Van egy lehetőséged. Tudod, 8000 embernek nem volt lehetősége irányt váltani. Neked van? Ha nem ismered az élő Istent, ma van lehetőséged irányt váltani, megismerni. Ha ismered, akkor is van lehetőséged irányt váltani, hogy jobban megismerd és szolgáld őt. Az élet, ahogy láttam Nepálba, egy másodperc. Azt mondják, hogy aki úgy halt meg, hogy Istent ismeri, Isten átteszi a bal kezéből a jobb kezébe. Átmegy a földi létből a mennyei létbe. De tudod, ha nem ismered az Istent, te hova mész? Egy perc az élet, hogy élj és meghalj. Aki fél a haláltól, nem tud igazán élni. Aki éli, ismeri az élő Krisztust, az igazán tud élni. Úgyhogy nagy szeretettel üdvözöllek, és hozom a nepáli üldözött keresztényeknek az üdvözletét, és az üzenetüket, amely úgy szól, szenvedés által formál az Isten, de garantálja azt, hogy formálódni fogsz. Nepáli nyelvet tanulva az volt a problémám nekem, hogy kellett kapcsolni a magyar szavakhoz is a nepáli szavakat. Nekem valahogy ez így ment. És Jemesi, egyedül Isten a dicsőség, ezt tudom mondani. Mindazért, ami történt a mi életünkben, elsősorban minket formált az Isten. Jemesi, hát úgy kapcsoltam hozzá, hogy Jemesi. Tehát egyedül mindenért Isteni a dicsőség. Nem térünk vissza Nepálba. A következő úti cél Dél-Afrika. Imádkozatok értünk, és ha szeretnétek, hogy imában és anyagiakban partnerek legyünk, hogy ezt a munkát végezhessük, gyertek velünk Dél-Afrikába. Hiszen a keresztények három dolgot kell tegyenek. Imádkozzanak a külmisszióért, adakozzanak, vagy elmenjenek. Van, aki egyiket teszi másikat, van, aki egyiket sem teszi, és van, aki mind a hármat tesz. Te melyik leszel az?
Lelkünk csendessége.
Akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgájának. Eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. Lukács 14:21. A betegség nem jó dolog, de sokszor része az életünknek. És az egészségesek igazán csak akkor tudják megérteni és értékelni az egészségüket, ha rövidebb vagy hosszabb ideig lerobbannak fizikailag. A nem szeretem napok arra jók, hogy a jó napokon az ember megelégedettebb, hálásabb legyen. Vannak a világban persze olyanok is, akik valamiféle fogyatékkal élnek, s esélyük sincs felgyógyulni, megépülni a rájuk nehezedő betegségből. Az ige pont arról értekezik, mivel az egészséges nem kér a gazda lakomájából, a csonkabonkákkal, nyomorultakkal tölti meg a vendégházat a mindenség ura, és velük fog együtt örülni. A kórházban arra jöttem rá, hogy a másik beteg nem csak sorstárs, nem csak beszélgető partner, hogy gyorsabban teljen az idő, de segítőtárs is. Furcsa volt látni azt, hogy a már összeszokott, régebb óta bennfekvők, bennfentesek, milyen jól elboldogulnak az egészséges ember számára furcsa és idegen beteg világban. De túl a furcsaságokon egészen megindító, hogy milyen segítőkész az, akit egy-két nappal korábban műtöttek, de már csoszogni tud, és a tehetetlen betegtársának hogyan segít. Orvost, ápolót hív, ha szükséges, saját látogatóival a városból hozat valamit, ami a másiknak hiányzik, patikába, piacra lép ki. De egy pohár vizet is ad, ha kell, vagy ágytálat hoz be, visz ki. Kikísér a mosdóig, sőt, infúziót is kiköt, ha kell. Látni, hogy aki maga is tehetetlen, hogyan szolgál ki másoknál sokkal elesettebbeket, hogyan segít önzetlenül, juttatta eszembe ezt az igét. Mire is hivatottak, mire is érdemesek a nyomorultak, betegek, fogyatékosok? Isten országára. Egészségesként sokszor csak sajnálkozunk mások nyomorán, tehetetlenségén. És ez még jó eset, mert hányszor oda se figyelünk, vagy éppen fölöslegesnek tartjuk a beteg, tehetetlen vagy öreg embert. Az pedig, aki maga nyomorult, mert átérzi, mert sorstárs, tud támasz segítő társ lenni Isten akaratából. Eszembe jutnak a megváltó Jézus kereszten mondott szavai, mikor a Teremtőhöz szól: Atyám, bocsásd meg nekik. Maga Jézus szenved, haldoklik, de túl saját baján meglátja, hogy az embervilág mekkora nyomorúságban van. Már a szenvedést, a halált is miattunk vállalja. Azokért, akik meg sem értik, meg sem érdemlik. De Jézus nem foglalkozik ezzel. Ő csak pusztán szeret. Élj te is így, szeretettel a szívedben. Amen.
Sing your praises. I'm so glad you're in my life, Jesus. I'm so glad you came to save me. You came from heaven to earth, all to show me the way.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor, Gitea Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó, Gitea Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Harangszó Rádió.